Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk, ami szívünket írva található. A Máté evangélium a 7. részének első 5 versében, hogy a Máté evangélium a 7. részének első 5 verséből, a hegyi beszédből miként szól hozzánk Istennek igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyan mértékkel mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében? A magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Szeretett testvéreim, a hegyi beszédben Jézus a következőket jelentette ki az ítélkezésről. Ne tedd. Egyszerű. Ne tedd. Láttuk, hogy már a Jézus idejében is a bibliás, és itt aláhúznám ezt a kifejezést, hogy a bibliás emberre pontosan ugyanaz volt jellemző, mint a mai átlag keresztényekre, hogy nagyon élesen ítélkező egyéniség. A bibliás ember, a mai átlag keresztény. A törvény betűinek tudása, ismerete még nem jelenti azt, hogy megismerte az ember önmagát az élőisten által. És az élőisten nem ismerheti meg az ember az önmaga ismerete nélkül. A kettő együtt jár, a kettő egybe tartozik. Ennek az ismeretnek a hiányában, tehát az ön és Isten ismeretnek a hiányában a törvényt tudó ember nem szellemi új ember, és nem új teremtés, hanem önzés, irigység, versengés, paráznaság, hiúság, dicsvágy, és kívánságok sokassága jellemzi alaptermészetét. Ezért nála teljesen megszokott tény, hogy ítélkezzék. A szellemi világban, az Isten országában, a Krisztus királyságában, az Isten országlásában, az Anyaszent Egyházban ezzel a természetünkből fakadó és Szentlélek nélküli ítélkezésünkkel semmi jót nem érünk el. Ebből az következik, hogyha semmi jót nem érünk el, akkor egyenesen pusztítunk vele a testvérek közösségében. És az a pusztítás soha nem marad büntetés nélkül. Mert bizony lehet a Bibliát idézni Szentlélek nélkül is. Ahogy a sátán is idézi a Szentírás. Egyszer azt mondta az Úr Jézusnak, hogy vesd alá magad, úgymond a templom tetejéről, mert meg van írva, az ő angyalai parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Bizony megvan írva a Zsoltárok könyvében ez az ige. Az ördög is idézte Jézusnak ezt. Csak hogy ezt a Szentlélek nélkül idézte. Mi lett volna Jézussal, ha hallgatott volna az így módon idézett Bibliára? Mondjuk ki, mi lett volna vele? Csúfos halál. Oly módon, hogy nem történt volna meg a váltságunk és üdvözítésünk. A történelem számtalan példája tanít, hogy sok szektavezér hogyan vitte az őt követőket halálba. Hogyan mentek utána az áldozatai csúfos halálba. Az embergyilkos ördög öltözött be az igazságokat tudó pap ruhájába, hogy ölhessen. És nehogy azt higgyük, hogy bárki közülünk ettől a veszedelemtől meg van mentve, fel van mentve, úgymond nem fog rajta. Bizony, ennek mindnyájan ki vagyunk téve, különösen a tanítók. Ezért óriási a lelkipásztorok és a tanítók felelőssége. Aki nem jár a lelkipásztorok és a tanítók sarujába, cipőjébe, nem is érezheti át ennek a felelősségét. Mert az így felelősséggel megterhelt szolgák ajkán megszólaló bibliai ige életet kioltó szó is lehet, ha az a Szentlélek nélkül szól. És bizony ilyen beszéd sokszor a mi ítélkezésünk is. Szándékosan használom az ítélkezés kifejezést, mert ebben benne van romlott természetünk szándéka, rossz szándéka, minden rossz szándéka, minden alattomos rejtett szándéka, amiről lehet, hogy sokan nem is tudunk, mégis bennünk munkálkodnak. Megkülönböztetjük tehát az ítélkezést és a dolgok megítélését, amire minden keresztény elhivatott és kötelessége is, hogy minden dolgot megítéljen. Az ítélkezésben a kritizált ember erejét, képességeit szétromboljuk. Amikor ítélkezünk, akkor az embernek a személyiségét, szabadságát, emberi mi voltát pusztítjuk, romboljuk. Amikor viszont a tetteket és a tényeket ítéljük meg, akkor azokat Krisztus szabadításának világosságában tesszük, mindig elválasztjuk a megváltott embertől a tetteket, a tényeket. Erre a megkülönböztetésre a Szentlélek tanít. Ez nem egy olyan lecke, amit egyszer s mindenkorra secpec meg lehet tanulni, hanem ez egy állandó munka, egy állandó folyamat, amit újra kell kezdeni, és mindig újra kell kezdeni Istennel együtt. Egyedül csak ő tud, a Szentlélek tud erre megtanítani. Egyedül ő tud a valóságnak megfelelően ítélni, csak ő tudja, a Szentlélek tudja sértés és önpusztító sebek nélkül megmutatni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez bizony teljesen isteni mű. Nem embertől való munka, nem az ember találja ki, fedezi föl, építi fel, hanem minden az Istentől jön. Fizikai képtelenség, hogy amikor ítélkező hangulatban vagy, ugyanabban a pillanatban Istennel jó közösségben is légy. A kettő kizárja egymást. Amikor ítélkező hangulatban vagy, nem vagy az Istennel közösségben. mert ez egyszerűen lehetetlen. Az ítélkezés mindig keményé, bosszú állóvá és kegyetlenné tesz, kíméletlenül kegyetlenné tesz. Talán úgy, hogy ezt észre sem veszed. És ez a súlyosabb benne, ez a vakság. Az ítélkezés a sötétség magánzárkájába taszít, és ott megvakít, elszigetel másoktól, elszigetel emberi voltottól is. Ez egy súlyos dolog, testvérem, felfedezni azt, hogy elszakít valami sötét erő a te emberségedtől, a saját emberi voltottól. Ez borzalmas, de jó lenne fölismerni. Meghagy abban a hamis kenetteljességben, hogy felsőbbrendű lény vagy. Amikor ítélkezel, akkor valóban úgy érzed, hogy te egy felsőbbrendű lény vagy. Te egy kiemelkedett állapotban lévő keresztény ember vagy. Te egy különös tehetséggel megáldott Isten fia vagy. Igen, ez történik, amikor ítélkezünk. Öntetszelgők vagyunk. Önjelölt szemorvosok vagyunk, ahogy Jézus is beszélt erről. Persze minden diploma nélkül és felhatalmazás nélkül. Jézus, miután a vele vitatkozó kritikusai azzal vádolták meg őt, hogy öntelt és felsőbbrendű lénynek tartja önmagát az Isten fia, akkor ezt mondta Jézus nekik. De ha ítélek is, én. Az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én is az Atya, aki elküldött engem. Halljuk, amit mondott Jézus. Azt mondja, hogy ha ítélek, akkor én nem egyedül vagyok. Az előbb azt mondtam, hogy amikor mi ítélkezünk, akkor egyedül vagyunk. Elszakítva a saját emberségünktől is egy sötét zárkában. És ez borzalmas. Jézus viszont azt mondja, hogy én nem egyedül vagyok, hanem én is az Atya. Mi együtt vagyunk. Közösségben vagyunk. Egy akaraton vagyunk. A mi ítéletünk egy, és semmit nem lehet kivenni belőle, és nem lehet egyiket elválasztani a másiktól, az Atyájét a fiútól, a fiújét az Atyájétól, az emberit az Istentől. Tehát a Jézus felelete egyértelmű. Az Isten fia, aki hatalmat kapott minden ember felett az ítélettételre, mert emberfia mégsem ítél egyetlen egyszer sem egyedül, egymagában, hanem mindig az Atyával való közösségben ítél. És mi tudjuk, hogy ítél a fiú az Atyával való közösségben. Mindenki tudja közülünk. Jöjjetek és csodáljuk Isten fia ítéletét, amit ő a mennyei Atyával való közösségében cselekszik, nem csak cselekedett kezdettől fogva, hanem most is cselekszik. Nézz a Golgotára, és lássad ott, hogy ítél a fiú és az Atya. És halljad, sőt, érezzed a lelked gyökeréig, hogy miként tesz igaz ítéletükről bizonyságot benned a Szentlélek. Mert amikor a keresztre nézel, akkor a Szentlélek bizonyságtételét hallod arról, sőt érzed arról, hogy miként ítél az Atya és a fiú és az Atya együtt. Jézus azon szava, hogy ne ítélj, nem puszta tiltás, hanem egy kemény és erőteljes felszólítás arra, hogy egyetlen pillanatra sem maradj egymagad. Különösen, ha ítélkezésről van szó. Ne maradj egymagad, egy árva pillanatra sem. Ne légy egyedül. Ne ítélj azt jelenti, hogy ne lépj, vagyis hogy belépj, azaz kapcsolódj be azonnal az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten közösségébe. Ezt jelenti, hogy ne ítélj. Hogy azonnal bekapcsolódsz az Atya, Fiú, Szentlélek közösségébe, aminek részese az Anya Szent Egyház is. Ez a bekapcsolódás ugyanaz az önfeláldozó engedelmességet kívánja tőled és tőlem, amit Jézus Urunk példájából tisztán látunk. Engedjük, hogy tanítson ez a tisztánlátás, az ő példája. Legfőbb tanítónk élete példájával írja a szívünkbe, hogy tanítványként műveld ki magadban azt, hogy nem ítélkezel, hanem mindenek előtt a Szent Háromság Isten közösségébe menekülsz. Ez az első lépés. Mindig ez az első lépés. Ez a hozzávaló menekülésünk. Ezt nem lehet egyszer s mindenkorra elérni. Újból és újból meg kell történjen. Halljad, miként tanít erre Jakab apostol. Azért, szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra. A hallásra. Késedelmes a szólásra. Késedelmes a haragra. Mert ember haragja. Isten igazságát nem munkálja. Elvetvén azért minden undokságot, és a gonoszságnak sokaságát szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Ez bizony vonatkozik arra, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes. Hanem menekülj a Szentlélek Isten közösségébe. Ragad meg a kijelentett evangéliumot és igét, hogy megőrizze a lelkedet egyfelől az ítélkezéstől, másfelől attól, hogy elítéljenek téged, harmadsorban pedig, hogy pusztítsad a te testvéredet, ahogyan megítéled őt, vagy ahogyan elítéled őt. Mindettől megszabadulsz, ha a Szentlélek Isten közösségébe menekülsz, ha hallgatod az igét, ha elcsendesedsz az ige fölött, ha odafigyelsz arra, amit az Úr Jézus mond. Nos, testvérem, nem lehet elcsendesedve az Istenre figyelni, ha mindenféle kényszernek engedve rohan, sőt, sodródik az életed. Ha egyfajta kényszer hatására állandó sodrásban van, akkor nem lehet hallgatni Isten igét, nem lehet ráfigyelni, nem lehet elcsendesedni. Ezért olvastam fel a Bibliaolvasás során az Isten tisztelet elején azt a történetet, amikor Jézushoz visznek egy asszonyt, akit állítólag parálnosságon értek. És sürgetik Jézus. Ostromolják. Hogy már ítélkezzél. Mire vársz? Azonnal ítélkezzél. Gyorsan ítélkezzél. Sürgetik. Érzitek a sürgetést ebben a magatartásban? Ezt a kényszert? Hát mi is sokszor ilyen kényszerben vagyunk. De mit tesz Jézus? Ez a fontos. Figyeljük meg, hogy ő mit cselekszik. Enged ennek a sürgetésnek? Engedett Jézus ennek a sürgetésnek? Nem. Nem engedett. aki ártatlan és szent. A kárhoztatott emberrel együtt szenvedve lehajtotta a fejét, és szótlanul hallgatva, a mennyei atyára figyelve, forgatta a szívében a Mózes törvényét, amit idéztek az őt zsaroló és kényszerítő írástudók, és csendben, ebben a csendben, miközben elmélkedett a Mózes igéjén, amit Isten adott a szájába, ebben a csendben az ujjával a porba írt. És elég lassan írt oda. Mert azt látjuk az igéből, hogy azok, akik nagyon sürgetik, hogy végre már ítélkezzen, már nagyon nyugtalanok, már robban szét a fejük az idegességtől, szinte rátörnek ajtostól, de ő ugyanúgy csebben, lassan ír a porban, és hallgat. Egy szót sem szól. Hát ezt kéne megtanulni Jézustól. Amikor arra sürgetnek, hogy ítélkezzünk. Amikor kicsalják belőlünk, na hát mi a véleményed róla, na kicsit legykálkodjunk arról, aki éppen nincs itt. És mondjunk jó nagy, súlyos bűnöket felette, ítélkezzünk. Akkor kicsalják belőled, akkor te mit csinálsz? Tanuljunk Jézustól. Ő ezt tette. És az atyára figyelt. Ő minden ember bírájaként elítélhette volna ezt a valószínűleg paráználkodó asszonyt, mert rá volt kényszerülve. És mégsem tette. Mert ember fiaként, főpapként szólt, és idézte a Mózes törvényét az ő vele vitatkozók felé, és azt mondta, dobja az első követ rá az, aki közületek nem bűnös. Testvérem, őrizkedj attól a felsőbbrendű lénynek, mások szeméből szálkákat kipiszkáló szabadítóként jelenj meg a saját szemedben. Amolyan üdvözítőként tünteted fel önmagadat a saját szemedben. Őrizkedj ettől. Nem kerülhetjük ki Jézus átható tekintetét. Ne akarjuk ezt. Nem szólhatsz addig semmit senki felé, mielőtt Krisztus, a megöletett bárány téged, a téged megvizsgáló hét szeme meg nem tisztít. A jelenések könyvéből olvassuk, hogy Krisztus a megöletett báránynak hét szeme van, és ez a hét lélek, és itt a Szentlélek teljességére utal ez a kép, ami azt jelenti nekünk, hogy a Szentlélek hét oldalról is meg kell bennünket vizsgáljon, mielőtt bármit is szólunk bárki irányában, bármilyen ítéletet. El tudjátok-e gondolni, hogy mit jelent ez? Hogy hét oldalról is hagyjuk magunkat megvizsgálni a bárány Jézus által, akinek tekintete olyan, mint a tűzláng. Értjük? Tűz. Hát amikor megvizsgál erről a hét oldalról, hétféleképpen, olyan szemmel, amiből tűz jön ki, akkor el tudjuk gondolni, hogy ezreánk nézve mit jelent. Hét oldalról égessen minket a tűz, mielőtt bármilyen ítéletet mondunk. Vállalod ezt? Mert végül is erről van szó. Ezt tanítja nekünk az Isten szent lelke. Először hét tűz kell égessen téged, mielőtt a testvéredről bármit mondasz. Vállalod ezt? Cselekedjük ezt? Ezen vagyunk? Vagy flottul megy az ítélkezés? Na, melyik az igaz, reám, nézd el. Nos, ahhoz, hogy Jézus hét szeme, a Krisztus bárány hét szeme megvizsgáljon, na ehhez idő kell. Elégséges idő, hogy lehajolj és írja porba az ujjaddal, ahogy ő is tette. Erre időt kell szánni. Nem lehet ezt elhamarkodni. Értsük meg. Azt mondja, miközben megvizsgál Istennek lelke, a bárány Jézus hét lelke, ezt így szól hozzánk eközben. Avagy mi módon mondhatod te a te testvérednek? Hadd vessen ki a szálkát a te szemedből, holott ime a te szemedben kerenda van. Érezzük ezt a tüzet, ami most már felénk irányul? Képmutató. Hát nem szeretjük, ha azt mondja rólunk Jézus, hogy képmutató. Pedig itt rólunk van szó, nem ezer idegenről, nem a pogányokról van itt szó, akik nem olvassák a Bibliát, akik nem imádkoznak, akik nem járnak templomba. Nem róluk van szó, hanem a tanítványokról van szó. Azt mondja, képmutató. Nem tetszik, amikor ezt mondja nekünk Jézus. Képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a saját szemedből. Vesd ki. És akkor gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a te testvéred szeméből. Sorrend, de meg kell kicsit fordítani. Ennyi az egész. A sorrend. Mindig a sorrenddel van baj. Keresed először Isten országát, és az ő igazságosságát, és minden egyéb megadatik neked. Ez a sorrend. Aki ezt a sorrendet felcseréli, kiesik az Isten országából. És ez a tanítás, ez a figyelmeztetés, ez az éles látás és megvizsgálása a lelkünknek két dolgot jelent ki. És most egy példával szeretnék élni, ezért gondolj első lépésben arra, hogy micsoda szemüvegreklámokat látunk, ha elmegyünk egy-egy ilyen optikai üzlet előtt, vagy most már a tévében is látjuk ezt a szemüvegreklámot. Ezek a reklámok leleményesen használják ki a fiúságunkat. Hát megmondom őszintén, hogy szebb és dizájnosabbnál dizájnosabb szemüvegkereteket kínálnak. Elhitetik velünk, ha hagyjuk, sőt, meggyőznek arról ezek a reklámok, hogy az esztétikailag, a külsőleg szép, vonzó, kecses szemüveg viselésével, hát amolyan értelmiség, olyan magasabb rendű emberek vagyunk, azért úgy jól mutatunk, ha van egy olyan intelligens szemüveg az orrunkon. Igen, ez a hiúságunk. Ez így működik, és ezt ki is használják azok, akik reklámozzák. Csak azt nem mondják meg. Azt meg nem mondják meg, hogy az indokolatlan szemüvegviselés lassan, észrevétlenül elsorvasztja a látás elősegítését szolgáló izmainkat a szemünkben. Ezt meg nem mondják el. És ezáltal hosszú távon ellopják az egészséges látásunkat. Ellopják. Ez egy lopás, testvérek. És soknak ellopják így a látását. Már gyerekkorban, 2-3 éves gyerek orrára rábigyeztik a szemüveget. Hadd roncsa a látóidegeit és izmait. Na, ezzel csak azt mondom, hogy nagyon sok ember hiúságból visel szemüveget, és hagyja, hogy ellopják tőle a természetes látását. Hagyja, mert a hiúság az fontosabb. Az Úr Jézus valami ehhez hasonlót jelent ki, amikor azt mondja, hogy csinos, a legújabb divat által alakított gerendán keresztül látod a testvéredet. Igen, a szálkát a te testvéred szemében egy ilyen csinos, modern, dizájnos gerendán keresztül látod. Ezt mondja Jézus. Mert bizony, ha meglátod a szálkát más szemében, ez azt jelenti, egyenesen azt jelenti, hogy a te szemedben, a sajátodban gerenda van. Ezt nem én mondom, ezt Jézus mondta. Az Úr Jézus mondta, úgy gondolom, hogy ő, aki a szemet teremtette, jobban tudja. Én hiszek neki. Ebből következik a második igazság, hogy tudniillik, Isten minden rosszant belém helyez, amit a másik emberben meglátok. Hát azért ismerem fel a szálkát a másik ember szemében. Azért látom olyan tisztán, mert bennem is ott van ugyanaz az anyag. Csak több. Gerendányi többségben. Ezért mondja Pál a római levél második részének 17-től 20-ig terjedő versekben, hogy valahányszor ítélkezem, tulajdonképpen magamat ítélem el. Hagyd abba a mások méregetését, inkább közben járva, ha egyáltalán értjük ezt a kifejezést, hogy közben járva, esedezzél, imádkozzál értük, és önmagadért is. Abban a csendben, amire Jézus példát mutatott nekünk, az a csend arra való, hogy imádkozzál, hogy könyörögjél azért az emberért, akinek a szemében fölismered a szálkát, de ugyanakkor könyörögjél magadért is, még erősebben. És ez a közbenjárás. Nem tudsz úgy könyörögni a testvéredért, hogy ugyanakkor hétszerre jobban ne könyörögj önmagadért is, mert ugyanan elveszett vagy, vagy hétszerre elveszettebb vagy, mint a testvéred. Nem lehet senkiért úgy imádkozni, hogy én meg vagyok váltva, én a mennyben trónolok Jézussal, és úgy lenézek a testvéremre onnan a magasságból. Így nem lehet imádkozni senkiért. Csak a mélységből, a sorsát átérezve, a terheit átvállalva, együtt sírva vele tudok könyörögni a szabadításért. És ha ezt teszem, akkor vagyok Krisztusban fölemelve a mennyekbe. Minden ember életében több olyan tényező van, amiről mi nem tudunk. Ezért legyünk óvatosak, amikor bárki felett ítéletet mondunk. Isten első dolga tehát az, hogy igéjével, amilyen ez a tanítás is, szellemi, tavaszi nagy takarítást végezzen bennünk. Ezután már a lehetősége sem marad meg annak, hogy büszke legyen az ember, és olyan felsőbbrendű kereszténynek képzelje magát, hogyha ez a takarítás megtörtént. Hogyha valakiben Isten szent lelke így teremt rendet, és így tisztítja meg az embert minden álnokságától és hamisságától, azoktól a kecses gerendától, ugye, ami a szemünkben van, de inkább a szívünkben van, ha ettől megtisztít és megszabadít a mi atyánk, igéje és szent lelke által, akkor senki ember felől nem esünk kétségbe. Mert felismerjük azt, amit így tudok megfogalmazni, hogy mi lett volna velem, vagy mi lenne velem, ha Isten kegyelme nem szabadított volna meg, ha ő nem könyörült volna rajtam, akkor én hova jutottam volna? És aki így gondolkodik, az nem esik kétségbe a testvére felől, hanem megtanul érte imádkozni és könyörögni. Amen. Menj, édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy egyszerű igazságokat írsz a szívünkbe, hogy ezáltal alázatosan viseljük magunkat te előtted, és megvizsgáljuk, hogy aki áll, el ne essék, vagy már egyenesen elesetne volna. Kérünk téged az Úr Jézus nevében, hogy most, amit te tanítottál nekünk, hadd engedjük a szívünkbe, és hadd fogadjuk szabadító örömhírként mindezt, amit tőled hallunk, amire te tanítasz minket. Ahogyan világosságot gyújtasz a mi sötétségünkben, hogy ne legyünk vakok, elfogultak, hanem legyen érző szívünk. Kapjunk valamit abból az együttérzésből, amivel te, Jézus Krisztus, mennyei főpapunként életünk közben jársz. Adunk, hogy föl tudjunk tekinteni a keresztre, és lássuk azt, hogy milyen a te ítéleted és az Atya ítélete. Mert bizony ott látjuk meg, hogy te fölvállaltad bűneink büntetését, bűnné lettél érettünk. Így ítélsz bennünket, hogy megszabadíts minket, és nem kárhoztatsz bennünket, hanem megbocsátod a bűneinket, és felkínálod számunkra az üdvösséget, az örök életet, a megszentelt életet, a veled való közösséget. Ó, Atyám, segíts, hogy hamar oda meneküljünk ebbe a te közösségedbe. Tudjuk vállalni azt, hogy a te hét szemed, hét oldalról is megvizsgál a te lelked. Hadd égessen, tisztítson ki belőlünk minden álnokságot, hamisságot, hiúságot, dicsvágyat, önzést, versengést, okoskodást, álbölcsességet. Mindent, Urunk, aki nem te vagy. És addurunk, hogy emberségünkben újjászületve hozzád hasonlók legyünk, Jézus Krisztus. És ebben a hasonlóságunkban segíts meg abban, hogy közben tudjunk járni egymásért, imádkozni tudjunk, csendbe tudjunk maradni, nem ítélkezni, hanem inkább könyörögni, míg nem megszabadítasz, és hívni a te szent lelkedet, aki úgy munkálkodik mindannyiunk szívében, hogy nem pusztít el bennünket, hanem újjászül, újjáteret. Adulunk, hogy átéljük ezt a csodát. Adulunk, hogy sokan örvendezzünk ennek a csodának a meglátásában, átélésében, a veled való közösségben. Hívunk, áldott királyunk Jézus, hallgass meg minket, önmagadért, szent nevedért. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy megengedted, hogy jól bevégződjön ez az iskolai. Köszönjük, Urunk, hogy erőt adtál a tanároknak. Köszönjük, hogy vezetted a diákokat. Te látod, hogy mennyi nyomorúság van a mi életünkben, a gyermekeink életében. Kérünk téged, Urunk, hogy rendelj hozzájuk élő tanítókat, és adj nekik más szívet, más lelket, hogy rád figyeljenek. Így könyörgünk, gyülekezetünk minden egyes tagjáért, kicsinyekért, nagyokért, a betegeink meggyógyulásáért, azokért, akik magányosságban vannak. Urunk, addurunk, hogy a te közösségedben keressenek oltalmat és vigasztalást, és addurunk, hogy mi is oly közösség legyünk, ahova jó eljönni, ahol tudjuk, hogy te szólsz hozzánk, és fölemelsz bennünket magadhoz. Ezt az áldást kérjük, és így hívunk, Jézus, hogy légy velünk minden nap a világ végezetéig, megtartva a te ígéretedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.